kedves hallgatóink! Itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A brit Financial Times névtelenséget kérő forrásai alapján arról számolt be, Ukrajna megállapodott nyugati partnereivel abban, hogy a jövőbeni tűzszüneti megállapodások folyamatos orosz megsértését Európa és az Egyesült Államok összehangolt katonai támadásával válaszolják meg. Ha a terv célja az lenne, hogy egy jövőbeli orosz-ukrán tűzszünet betartását erővel is ki lehessen kényszeríteni, abban az esetben, ha Moszkva megszegi azt. Vladimir Putyin orosz elnök kijelentette, hadserege legyőzi Ukrajnát a csatatéren és készen áll a folytatásra, míg el nem éri céljait. Korábban az oroszok azt ígérték, hogy átmenetileg nem támadják Kijevet és az ukrán energetikai infrastruktúrát, de éjjel véget ért a részleges tűzszünet. Ballisztikus rakétákkal és drónokkal támadták Harkiv városát, a csapások a kritikus infrastruktúrát érték, 820 ház maradt fűtés nélkül a mínusz 20 fokban. A fővárost is nagyszabású támadás érte, Timur Takancsó, a kijevi városi katonai közigazgatás vezetője szerint hajnali 3 óra 40 perckor 5 kerületben is csapásokat rögzítettek. Magyarország megtámadta az orosz energiaimportot betiltó brüsszeli Repower EU rendeletet az Európai Bíróságon, jelentette be még tegnap a külgazdasági és külügyminiszter. A per végigviteléhez azonban a kormánypártoknak meg kell nyerniük a választást, tette hozzá Szijjártó Péter. Az orosz kőolaj és földgáz nélkül sem az ország energiaellátásának biztonsága nem garantálható, sem a rezsicsökkentés, mutatott rá. Az indokok között felsorolta, Brüsszelnek nem volt joga ilyen határozatot hozni, ugyanis energiahordozók importját csak szankciókkal lehetne megtiltani, az pedig egyhangú döntést igényelne. Az EU-nak nincs is hatásköre ilyen intézkedést hozni, mint hogy az alapszerződésben világosan kikötötték, hogy minden tagállam maga döntheti el, kitől milyen energiahordozókat vásárol. Emellett az uniós országok energiaellátásának biztonságban kell lennie. Az Európai Bizottság energiaügyekért felelős biztosa úgy reagált, Magyarországnak jogában áll a bíróságon megtámadni a törvényt, de a tagországoknak akkor is teljesíteniük kell az abban foglaltakat, ha nem értenek vele egyet. De Jorgensen a múlt héten elfogadott rendeletről úgy vélte, az előírás teljes mértékben megfelel a jogszabályoknak. A hazai mikro-, kis- és középvállalkozások már pályázhatnak a KKV kapacitásbővítő támogatás 3.0 programra, jelentette be a foglalkoztatás politikáért felelős államtitkár. Ezzel közel 2,5 millió forintban részesülhetnek minden új munkavállaló felvétele esetén, tudatta Comba Sándor, 4 milliárd forintos keretből nyújtanak vissza nem térítendő támogatást. Új kamatmentes hitellel segíti a vállalkozások energiahatékonysági fejlesztéseit a Magyar Fejlesztési Bank, tájékoztatott az üzletági igazgatóság vezetője az M1 állami televízióban. Az uniós társfinanszírozású hitelkonstrukcióban csak nem 39 milliárd forint áll rendelkezésre, tette hozzá Kasziba Levente. Egy-egy vállalkozás 10 millió és 500 millió forint összegű hitelt igényelhet, és az előírások szerint legalább 30%-os energiahatékonyságot kell elérni a kiinduló állapothoz képest. Masoud Pezeshkian iráni elnök elrendelte az Egyesült Államokkal folytatott nukleáris tárgyalások újrakezdését, jelentette az iráni félhivatalos Fars hírügynökség kormányzati forrásokra hivatkozva. Az iráni külügyminisztérium szóvivője ugyanakkor tagadta, hogy Donald Trump amerikai elnök határidőt szabott volna Iránnak, és hangsúlyozta, a síta állam nem fogad el semmilyen ultimátumot. Az iráni külügyminisztérium bekérette az uniós tagállamok teheráni nagyköveteit, miután az unió terrorszervezetté nyilvánította az iráni forradalmi gárdát. A teheráni vezetés további válaszintézkedéseket ígért. Kaja Kallasz uniós főképviselő szerint a gárda fellépése és az iráni elnyomás nem maradhat következmények nélkül. Az amerikai elnök szerint India beleegyezett az orosz kőolaj vásárlásának leállításába, helyette több energiahordozót szerez be az Egyesült Államokból és lehetőség szerint Venezuelából. Donald Trump erről Narendra Modi indiai kormányfővel egyezett meg telefonon. Arról is beszámolt, megállapodtak, hogy az Egyesült Államok 18%-ra mérsékli a jelenlegi 25%-ról az Indiára alkalmazott egységes importvámot. Pénteken kezdődik a téli olimpia, Milánóban rendkívüli biztonsági készültséget rendeltek el. A hatóságok erőszakos baloldali és anarchista tüntetésektől tartanak. Több mint 90 ország sportolói és számos államfő érkezik a megnyitóra. Végül az időjárásról. Borult lesz az ég a folytatásban is további csapadékkal, az eső mellett havas esővel, ónos esővel, utóbbira és hóra az északi középhegység térségében nagyobb eséllyel számíthatunk. Sokfelé megélénkül, felerősödik a szél. A hőmérséklet szerdán hajnalban 0 és plusz 1, napközben aztán 3 és 5 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám. A tökéletesség kacsintása címmel Hámori Máté karmesterrel olvashatunk címlapinterjút a Képmás magazin január-februári összevont számában. A labban szó van a kokas módszerről és arról is, mit jelent a zene egy látássérült művész életében. Megismerhetünk egy hargitai falusi hoki csapatot és egy új magyar rákkutatási felfedezést. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18 57 87 26 kötőjel 1 kötőjel 10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Az erdő fohásza.
Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Berec Renáta. Az év gombája mozgalom részeként minden évben megválasztásra és szélesebb körű bemutatásra kerül egy valamilyen szempontból jelentős Magyarországon honos gombafaj. A 2006-ban indult kezdeményezést a Magyar Mikológiai Társaság koordinálja. Évről évre egy kiemelt téma alapján jellemzően 12 gombafajt jelöl, majd az év során háromfordulós közönségszavazást szervez. Az első és második fordulóban egy-egy nagyrészt szakmai közönség szavazatai alapján előbb 6, majd 3 fajra szűkítik a jelöltek körét. A harmadik fordulóban a döntőbe jutott 3 faj közül interneten keresztül bárki választhat, és végül az év gombája címet a lakosságtól legtöbb szavazatot kapott faj nyeri el. Az idei évben a csoportos csiperke hódította el az első helyet versenyben az akácpereszkével és a narancsos csengettyű gombával. A következő percekben Hegyesi Gábort, a Kazinczy Ferenc Múzeum biológusát hallják.
Agaricus bohusi a tudományos neve, érdekes módon arról is nevezett, és azért, valószínűleg azért is került be a magyar védett gombák közé, nem az elsők között, hanem a második körben 2012 körül. Az elsők között még nem szerepelt, mert hogy ez a Bohus Gábor, akiről elnevezték, ez egy magyar gombakutató volt. Csiperkékből nagyon sokféle, 40-50 vagy még többféle is van csak Magyarországon, borzasztó nehéz őket faji szinten elkülöníteni, így laikusként. Persze vannak köztük ehetők és nem ehetők. A nem ehetők azért talán nem gyilkos golóca szintűek, de gyomorontás, stb. Ítéznek elő, állítok rossz ízűek is, aki ilyet teszik. Ezek általában a sárgoló csiperke csoportba tartoznak. A kalapbőrük vagy a termő testük egy jelentős része sárgul, és kellemetlen szaguk van, vegyszerszaguk, fenolszaguk, karbolszaguk, aki tudja, hogy mi ez. Tintához hasonlító van, amelyiknek kicsit mandulára emlékeztető, vagy ciánra emlékeztető szaga van, tehát keserű mandulára emlékeztető szaga van. Ezek nem biztatóak. És általában a többségük ezeknek sárgú. Van egy másik csoportja, ami nem színeződik, mondjuk nem nagyon színeződik elvileg a termesztett csiperke sem, amit ugye boltban árulnak, ugye azok ugye olyan klónokból vannak kinevelve, ami még csak a kukac se eszik meg, tehát vigyáznak rájuk, hogy ne legyen egyébként a gombákra nagyon jellemző károsítás bennük. Ez a csoportos csiperke viszont abban a csoportban tartozik, ahol vörösödik egy kicsit. Vannak nagyon vörösödő fajok is, amik azonnal élénk vörösre színeződnek, ez nem annyira élénken színeződik, meg nem is csak narancssága, vöröses színeket vesz föl, és nagyon különleges több dologban is, ami kicsit eltér a többi csiperkéktől, maga a csoportosság. Általában a csiperkék seregesen jelennek meg, nagy kupacokban, de nem csoportosan. Mi ez a csoportosság?
Összenyomják egyik a másikat.
Igen, és van egy jellegzetes, a határozóban így írják, hogy a tönkök töve annyira összenő, hogy ilyen árszerűen elkeskenyedve egészen egy pontból erednek. Tehát ezért olyan csokorszerű, csoportos ez a csiperke, mert a tönkök nem bunkósak alul, meg nem egyszerűen szabályos hengeresek és úgy végződnek, hanem egy pontból nőnek, és mivel egymáshoz nagyon közel növögetnek, ezért ilyen ék alakú, csak úgy tudnak megnőni, mint egy virágcsokor tulajdonképpen. És hát külsőről is egy kicsit különböznek. Elmondom, amikor én először találkoztam vele 2008-ban, itt az Zemplén hegységben, láttam egy csoportot, de érdekes, nagyon szép őzlábgomba úgy néz ki. No. Ez meg micsoda. És lefotóztam kívülről, sötét is volt, nem volt túl jó fény, visszanyott a környéken, ennyit látom, jó, egyet levetem, hoppá, óriási megdöbbenés. Hát ennek sötét lemeze van. Ugye a csiperkeknek sötét lemeze van, főleg kifejlett állapotban, egészen frissen, fiatalon, még olyan világos, szürkés, fehéres vagy rózsaszínes, de akkor már barna. Hát akkor ez meg mi lehet? Még nem hallottam erről a gombáról. Egyébként nem olyan régóta ismert, tehát ezt a Bohus Gáborról nevezték el, de magát a gombát egy Marcel Bon nevezetű gombász írta le, francia talán, 1983-ban.
Tehát akkor te még Bohust ismerted?
Nem ismertem sajnos, de 2005-ben halt meg csak, ha jól emlékszem, 2004-ben vagy 2005-ben hosszú életű volt, de hát ekkor már valószínűleg nem volt nagyon aktív. Tehát én sajnos nem ismertem. És ugye 2004-ben jött ki az első védett gomba, 2004-5-ben az első védett gomba rendelet, és abban még nem volt benne ez. Nem biztos, hogy túl sok adata volt, már hogy az országból. Ma sincs túl sok. Én több helyen itt az Zemplényi hegység környékén megtaláltam, illetve kollégákkal megtaláltuk, tehát nem csak én voltam ott. Ez volt az első, ezt az én fotómat be is tették valamikor a Magyar Gomba Bász címlapjára, elkérték, és akkor ott szerepelt, mert annyira ritka volt a róla készült fénykép. Hát ugye egy átlagos erdei gombász akkoriban még ugye ez a digitális korszak elején volt, digitális fényképező korszak elején volt, nem fotóztak sokan. Most már mindenki fotóz és telefonnal is, és ez egy különleges dolog volt. Aztán többször is ráakadtunk különböző kupacaira, elég jellegzetes valóban, és akkor nagy öröm volt, és hát amikor már védett volt, akkor meg annak örültünk, hogy hú, milyen értékes, ritka gombát találtunk, akkor már tudtuk, hogy miről van szó. Erdőkben, erdőszéleken vannak, ott van ez a korhadó faanyag. Alapvetően a csiperkék korhadék evők, szaprotrófok, úgymond, tehát ugyanaz a törmelék, csak nem az a fad, az is ide tartozna. A fák belsejében nem szoktak az udúban csiperkék nőni, más gombák vannak, de csiperkék nem. Viszont ugyanez az anyag, hogyha a talajjal keveredik, és egy nedvesebb állapotba kerül, akkor kiváló tápanyaga rengeteg úgynevezett szaprotróf, tehát ilyen korhadék bontó gombának, szemben mondjuk a mikorhizás gyökér kapcsolt vargányával, lókagombával, galambgombával, azok egy más csoport, de ezek korhadékbontók, nagyon sok más gombával, töltséggombákkal, tulajdonképpen taplók egy részével, stb. Tehát térjünk vissza a csipelkékre, a többségük valamilyen ilyen korhadó, talajszerű anyagon nő. Mindig a talajon nőnek, sose a fán. Ez a csipelkékre valamilyen jellemző, és a csoportok egy jelentős része legelőkön, réteken nő. Ott szokták az emberek szerint, ott általában nem a sárgulók szoktak nőni, hanem azok, amik vörösödnek, vagy nem nagyon színeződnek, mezei csiperke, mondjuk ilyen néven fut, vagy erdőszíli csiperke, ezek ilyen bokrosok szélén, stb., ahol valamiért ott maradt a növényi törmelék. Azért áruljuk el, hogy ez a növényi törmelék a réten, az mondjuk a szarvasmarha trágya, vagy jutrágya, valamikor régen oda lehullott, és már talajjá átalakult formáját, de az biztosítja a tápanyagot, és emiatt ezek a csiperkék nagyon sokszor boszorkány körökben, több méteres sugarú körökben fejlődnek, annak a pannak a környékén, ahol ez a tápanyag megvan. Ott a talajt áthálózák, és a kis micéliumokkal ellepik, és minden évben egyre kígyebb kerül ez a kör, ahogy a gomba sok évig fejlődik, és a termőtesteket ilyen formában hozza ki. Na most a csoportos csiperkéknél ilyet nem láttunk, de lehet, hogy így hirtelen egyszerre nagyon sok termőtestet fejleszt, és ez inkább erdei fajnak bizonyul. Erdős területeken került elő, erdőszéleken általában láttuk meg. Hát egy nagyon szép természetközeli bükkös erdőben én még nem láttam, de a szélén már igen. Lehet, hogy farakás volt ott korábban, és onnan származik az a korhadó anyag, amin ő fejlődött. Én ilyesmire gondolok, vagy egy korhat fa, és annak egy későbbi állapotában valamikor ezek a csiperkék megjelentek. És aztán egyszer csak édesapám Pál Dénikóval együtt talált egy olyan helyen, egy bodrogmenti gát tetején. Na, ott mit keres egy erdei gomba? Közelben nincsen fa, hát legalábbis 30 méterre biztosan nem. És hát ezen a helyen fotózták le, elképesztő.
Dúsanterem.
Hát igen, ahol van. Na most elvileg ugye ez a csoport az ehetők közé tartozik, de ugye a törvény védi, tehát nem szabad megenni, ezért hát én se ettem meg, de mondjuk nem csak ezért nem, mert hát az ember bizonytalan, nem írnak róla sokat, mert Európában sem annyira gyakori. Valójában Európa nagy részén előfordul, és még Ázsiában is vannak ilyen szorványos ismert adatai. És kérdés az, hogy most ugye, amikor nagyon sok, eleve is nagyon sok csiperkefaj van, hogy most, amikor a genetikai alapokon meg biokémiai alapokon különítenek el gombafajokat, hogy nem derül-e majd ki, hogy a réti alak, ami küllemre is egy kicsit másképp néz ki, meg valamiért ott van, tehát hogy nem fa korhadó részén fejlődik az egész valószínű, hogy az nem más faj, mint a másik csoportos csiperke. Tehát ma már ilyenekkel foglalkoznak tudósok, ahhoz kell, hogy legyen nekik olyan genetikai mintájuk, magyarán az anyaguk spóra, meg nem csak a spóra, hanem a termőtestnek valamilyen konzervált része. Tehát ezek meg lehet, hogy a jövőnek a leendő fajai, amit mi még most egybe sorolunk, és azt mondjuk, hát ez egy érdekes élőhelye annak az egyébként erdei gombának.
Az elhangzott beszélgetésben a csoportos csiperkéről Tikovics Ernő kérdezte Hegyesi Gábort, a Kazinczy Ferenc Múzeum biológusát. Irodalmi részlet következik. Ferli Mávet, Ilyen kutya nincs is című könyvének 25. részét hallják. A felolvasó Tóth Levente színművész.
Mókusok, skótok és egyéb állatfajták. Nyomban azt követően, hogy Frank nagybátyám befolyása alá kerültem, súlyos megpróbáltatást kezdtem jelenteni a szüleimnek. Frank bácsi 5 éves koromban tette rám a kezét, és igazából a mai szent napig nem sikerült teljesen kiszabadulnom árnyék markából. Frank bácsi természettudós volt és gyűjtő még a régi iskolából, és meggyőződéssel hitte, hogy mindennek, de mindennek, ami csak a természettel kapcsolatos, lett légyen az sastojás vagy dinoszaurus csont, helyet kell szorítanunk a fedelünk alatt. Nem kevésbé álhatatosan hangoztatta azt is, hogy az állatok megismerésének egyetlen útja, módja, ha együtt élünk velük. Kitörölhetetlenül szívembe véste, hogy amennyiben végképp lehetetlen erdőn, mezőn közöttük tanyázni, legokosabb egyszerűen hazavinni őket. A magam részéről híven és lelkesen követtem tanácsát, s mint vérbeli tudós palánta első gyűjtő expedíciómról egy tehénkoponyát, valamint 2 észak-amerikai fekete kígyót vittem haza, amely utóbbiakat az ágyam alá szállásoltam el. Mama kijelentette, hogy a kígyóknál megfelelő puszipajtásokat is el tudna képzelni egy 5 éves gyereknek, de Frank bácsi, akinek jelentős tekintélye volt családunkban, az én pártomra állt, és a kígyók jó pár hétig nálunk maradhattak, míg csak a házi úr nem értesült jelenlétükről. Ezek a kígyók csupán első előörsei voltak a szőrös, tollas és pikkelyes jószágok végeérhetetlen körmenetének, amelyet szüleim nyakára szabadítottam. Örök megbecsülést érdemelnek, amiért valahogy elviselték legtöbb szálló vendégemet, és meg sem kísérelték elvenni a kedvem a gyakorlati zoológiától. Azt hiszem, mama abban reménykedett, hogy egyszer valamikor én leszek toró örököse, ám bár nem lehetetlen, hogy egyszerűen csak jobban szerette, ha nyíltan bemutatom nekik újdonsült kedvenceimet, ahelyett, hogy titkolózásommal váratlan megrázkódtatásokat okoznék a szembesülés elkerülhetetlen és sokszor megdöbbentő pillanatában. Ilyen pillanatokra sajnos amúgy is sor került néhányszor. Teszem azt, amikor csörgő kígyókat tároltam a könyvszekrényben, bár ez az incidens elég ártalmatlanul minden nagyobb baj nélkül zajlott le. Aztán ott volt például az az eset 6 éves koromban, amikor 1 hetet apai nagymamámnál töltöttem. Egyik délután pecázni mentem egy sráccal, és sikerült kifúgnunk vagy 50 törpeharcsát. Természetesen hazavittem őket, hogy együtt éljek velük. Movat nagymama végtelenül méltóságteljes és meglehetősen rémületgerjesztő agghölgy volt, aki igencsak nehezen tűrte a pajzán ifjonti bohóságokat. De becsület szavamra eszem ágában sem volt sületlen tréfát űzni senkivel, amikor a törpeharcsákat a régi módi WC csészében szállásoltam el. Nem volt más megoldás, mint hogy a házban egyetlen árva mosóteknő sem akadt, és a fürdőkád dugója olyan rosszul zárt, hogy fürdés közben is állandóan folyatni kellett a vizet. Töredelmesen, mondhatni, könnyek közt bántam vétkemet a törpeharcsák felfedezésekor, és bizony okom is volt a vezeklésre. Személyesen nagymama bukkant rájuk éjvíz idején, amikor a ház népe jó részt már az igazak álmát aludta. Nagymama megbocsátott nekem, hisz alapjában jószívű teremtés volt, de kétlem, hogy valaha is maradéktalanul megbocsátott volna a szüleimnek. Egész gyerekkoromban, már jóval, mielőtt Saskatoonba költöztünk volna, nem akadt olyan albérleti vagy főbérleti lakásunk, ahol mi hármunkon kívül ne tanyázott volna a legkülönbözőbb állatok sereglete. Trantonban például egy ritkán előforduló Blanding teknős békát tartottam, amelyre mérhetetlenül büszke voltam, és amely egy szép napon azzal tűnt ki a világ teknős békáinak összességéből, hogy beszélt. Igaz, hogy csupán egyetlen egyszer szólalt meg, és akkor is szokatlan körülmények között, de akárhogyan is nézzük, megszólalni mégiscsak megszólalt. Szüleim barátai jártak nálunk látogatóba, és merő udvariasságból, hogy kedvemet keressék, megkértek, hogy mutassam meg a teknősömet. Nagy kevélyen ki is vettem rendes lakhelyéről, a homokos ládából, és felraktam az ebédlő asztalra. Legnagyobb mérgemre egy lába nem sok, annyit sem volt hajlandó kidugni a páncélja alól. Elkeseredésemben bögdösni kezdtem egy ceruzával, a teknős lassan-lassan kinyújtotta a fejét, vénasszony képével mélabúsan felsandított ránk, majd az elképzelhető legtisztább, de legcsüggettebb hangon egyetlen szót szólt. Tojok, mondta. Ilyen érthetően, és minden további megjegyzés nélkül az asztallapra pottyantott egy tojást. A lóbab formájú cserzett héjú ízét 7 hónapig érleltem a cserépkályha tetején, de nem kelt ki belőle semmi. Azt hiszem, az én teknős békám érintetlen hajadon lehetett. Nem sokkal később Trentonból Windsorba költöztünk át. A Point Pelee Nemzeti Park csak 30 mérföldre esett tőlünk, és sok-sok hétvégén felkerestük, hogy szabad terepen végezhessem természettudományi kutatásaimat. Az egyik égben nyúló fenyőn felfedeztem egyszer valami varjú fészeknek látszó alkotmányt, és felmásztam, hogy alaposabban szemügyre vehessem. Kiderült, hogy egy fekete mókus fészke, benne 3 kis mókuskölyökkel. Egyiküket természetesen hazavittem az ingemben, és ezúttal voltaképpen akaratlanul is túl teljesítettem Frank bácsi előírását, mert a következő néhány nap folyamán a lehető legszorosabban együtt éltem 100 bolhával. A kicsi mókus készségesen beletörődött a fogságba. Ugrincsnak neveztük el, és papa ketrecet épített neki, amely a konyhában lógott a mosogató fölött. A ketrec ajtaját Ugrincs saját lábulag tudta nyitni, zárni, és szabadon járhatott, kelhetett az egész házban, sőt, később az egész környéken. Elbűvölően bájos kis jószág lett belőle, és egyik kedvenc szórakozása az ökölvívás volt. Rendszerint valamelyik széktámlára telepedett fel, és ott vívta mérkőzéseit apró mancsával a mutató ujjunk ellen. Ugrincs imádta az embereket, de gyűlölte a macskákat, és könyörtelenül állt vérbosszút rajtuk. Saját cicánk, akkori háziasszonyunk után Miss Stella gyógyíthatatlan idegbajt kapott a mókustól elszenvedett szakadatlan kínzások következtében, és végül örökre hátat fordított otthonunknak. Szomszédaink macskáinak szintén bőségesen kijutott a gyötrelmekből. Ugrincs legfőbb gyönyörűsége az volt, hogy keresett magának egy óvatlanul napozó cicát, lehetőleg egy fa alatt, vagy valami fal szélvédett tövében. Ilyenkor nesztelenül felmászott jó magasra áldozata fölé, majd alávetette magát a mélybe akár egy lecsapó egerész öjv. Mint hogy rendszerint 8-10 méterről ugrott le, a becsapódás erejétől a szegény macskának jócskán elakadt a lélegzete. Mire valahogy magához tért, Ugrincs már rég eliramodott valami biztonságos megfigyelőállásba, ahonnan nyugodtan csúfolhatta pórul járt ellenségét. Ugrincs több mint egy évig élt nálunk, és gyászos vesztét is csupán a macska heccelés okozta. Szörnyű halált halt szegényke. Egyik délután 3 emeletes házunk közepe tájáról vetette le magát, de amin kikötött, nem szundikáló macska volt, mint feltételezte, hanem egy rúka gallér, amelyet szellőzni tette ki az erkély betonkorlátjára.
Ferli Mávet, Ilyen kutya nincs is című könyvének 25. részét hallották. A felolvasó Tóth Levente színművész volt. Műsorunk ezzel véget ért. Búcsúzom a szerkesztő Tikovics Ernő, valamint a zenei szerkesztő Kovács Krisztina, a technikus Somogyi Márton és Tompos Péter nevében is Berecz Renátát hallották. Műsorunkat pénteken 10 óra 30 perctől megismételjük.
Legyetek szentek! Lelkiségi irodalom.
Kedves hallgatóink, Don Toninho Bello, Korunk asszonya, Mária című művének 11. részét Baranyi Péter színművész olvassa fel. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkeszti.
Don Toninho Bello, Korunk asszonya, Mária. Mária, a népasszonya. Igen, az Úr pont közülük választotta ki, ma úgy mondanánk, a rossz szagú lakótelepekről. Az olyan szegény negyedekből, ahol a szegényes viskók csak azért nem dőlnek össze, mert egymást támogatják. Olyan külvárosokra gondolok, ahol az utcai pocsolyák hemzsegnek a szúnyogoktól, és legyek köröznek az ürülék fölött. Vagy a belváros bizonyos részeire, ahol a frissen mosott ruhát lengeti a szél, ahol ugyanazok a zajok, s ugyanaz a csönd minden házban. Az Úr ott talált rá Máriára, a sikátorok szövevényében, ahol a déli leves illata terjeng, s a gyümölcs árus kiáltozása hallatszik. A leányok között, akik a muskátlis lépcsőfordulókban a szerelemről beszéltek. Az udvaron, ahol a szomszédok egy utolsó ásítással toldották meg az esti történeteket, mielőtt kifogyott a lámpából az olaj, s a kulcsok egymáshoz ütődtek, mert bezárták a kapukat. Ott talált rá. Nem a főváros korzóin, hanem egy birkapásztorok lakta faluban, amit az Ószövetség sem ismer, sőt, a környező falvak lakói szarkazmussal emlegették, jöhet-e még valami jó Názáretből. Ott talált rá a köznép soraiban, és őt választotta ki. Máriának nem volt különösebb dinasztikus leszármazása. Családja nem dicsekedhetett olyan nemesi címerekkel, mint József. Ő aztán igen. Noha ácsmesterséget kényszerült vállalni, mégiscsak Dávid jeles házából származott. Mária ellenben a nép köréből származott. Elsajátította annak kultúráját és nyelvezetét, dalai refrényét és sírása titkát, a csend szokását és a szegénység jegyeit. Mielőtt tehát anya lett, Mária a nép leánya volt. A nép legbelsőbb lelkéhez tartozott, az Anavim a szegények csoportjába. Izrael maradékához, mely túlélte a nemzeti tragédiák lemorzsoló hatását, ahhoz a maradékmaghoz, amely életben tartotta a próféták reménységét, amelyben a patriárkák ígéretei összpontosultak, s amelyen át a hűség vörös fonala vezetett. Szegény és alázatos népet hagyok meg benned, amely majd az Úr nevében bizakodik. Így jövendőlte Szofoniás próféta. Mária a népasszonya elvegyül a templomba tartó zarándokok közé, és bekapcsolódik a zsoltározásba. S ha az egyik ilyen út során elveszíti a 12 éves Jézust, az azért lehet, mert azt hitték, a társasággal van, el sem tudja képzelni fiát a köznéptől távol. Van Márk evangéliumában egy összehasonlíthatatlan szépségű kép, amely megjeleníti Mária népi természetét, hivatását és sorsát. Egy nap, miközben Jézus beszél a tömeghez, amely a földön ülve veszi őt körül, Mária odaérkezik néhány rokonnal. Amikor Jézust figyelmeztetik jelenlétére, ő körbehordozva tekintetét a népen és a tömegre mutatva felkiált: íme, az én anyám! Első pillantásra udvariatlanságnak tűnhet. Jézus válasza azonban, amelyben anyját azonosítja a tömeggel, a legragyogóbb emlékműve Máriának, a néppé vált asszonynak. Szűz Mária, a népasszonya, köszönjük, hogy az emberek között éltél az angyali üdvözlet előtt és utána is. S hogy nem kértél Gábor angyaltól egy kerubokból álló állandó biztonsági kíséretet, hogy díszőrséget álljon a házad kapujában. Köszönjük, hogy bár tudatában voltál, te vagy Isten anyja, nem vonultál vissza lelki arisztokráciád lakosztályaiba, hanem teljesen átérezted a názáreti asszonyok küzdelmes és emésztő viszontagságait. Köszönjük, hogy nyaranta beálltál a kalászszedőnők kórusába, a napégette szántókon. Télen, delente, amikor mennydörgés zúgott Galilea hegyein, s te féltél, akkor a szomszédok házában kerestél menedéket. Szombaton pedig barátnőiddel együtt vettél részt a zsinagógai közösség imádságán, hogy az Urat dicsérjed. Amikor a halál meglátogatta a falut, s közelebb hozott rokonaidhoz, könnyeiddel áztattad zsebkendődet. Az ünnepi napokon, amikor elhaladt a nászmenet, te is az utcán vártad, és Lábújhegyre álltál, hogy jobban lásd a menyasszonyt. Szűz Mária, a népasszonya, ma még inkább szükségünk van rád, mint bármikor. Nehéz időket élünk, amikor a közösségi szellemre szektás tünetek telepednek rá, amikor a tágabb szolidaritás ideájai helyébe lép a pártoskodás ösztöne. A történelem egyetemesség felé mutató törekvéseivel elszomorítóan szemben állnak a gettó és a faj megosztó tényezői. A pártérdek fölébe kerül a közjónak, a szövetség a nemzetnek, a kisegyház az egyháznak. Könyörgünk, nyújts nekünk segítő kezet, hogy megerősíthessük hanyatló néptudatunkat. Mi hívők, akik Isten népeként határozzuk meg magunkat, érezzük, hogy határozottan tanúságot kell tennünk a közösségről, amelyhez a világ hozzámérheti saját lépteit. Maradj mellettünk, honorificentia populi nostri, népünk kitüntetettje ebben a nehéz vállalkozásban. Nem véletlenül ismételjük az énekben, mira il tuo popolo, o bella signora. Tekints népedre, ó szépséges asszony! Szűz Mária, a népasszonya, taníts meg bennünket arra, hogy megosszuk az emberekkel reményeiket, szomorúságukat és félelmeiket, amelyek civilizációnk nyomában járnak. Éreztesd meg velünk annak ízét, hogy milyen középen állni, mint te az utolsó vacsora termében, a szent lelket válva. Szabadíts meg bennünket az önelégültségtől, és űz ki bennünket az elszigetelődés fészkeiből. Te, akit épp úgy segítségül hívnak Latin-Amerika nyomor negyedeiben, mint New York felhő karcolói között, szolgáltas igazságot a nyomorban szenvedő népeknek, és adj belső békét a bőségtől unalomba jutott népeknek. Adj büszkeséget az előbbieknek, és gyengédséget az utóbbiaknak. Add vissza nekik az életörömöt, és akkor mindannyian végre együtt fogják zengeni a szabadság zsoltárait. Mária a táncot ismerő asszony. Az utolsó pillanatban változtattam meg a címet. Mégis arról fogok beszélni, amit elterveztem. Máriának a halálhoz való viszonyáról. Miköze a halálnak a tánchoz, mindjárt meg is magyarázom. Ezekben a napokban elkezdtem olvasni egy könyvet, amit egy ismert antropológia tanárnő írt a szűzanyáról. Majdnem a végéig el tudtam olvasni anélkül, hogy különösebben felkavart volna, amikor az egyik utolsó lapon találtam egy mondatot, ami súlyosnak tűnt nekem, akár egy sértés. Mária soha nem tud táncolni. A könyvben persze vannak sokkal rosszabb kitételek is, amelyek kiforgatják a legbiztosabb igazságokat, amelyeket a hívők mindig is vallottak a szűzanyáról. Nem botránkoztatott meg különösebben a gúnyos mosolygás a szeplőtelen fogantatással vagy a szűzi anyasággal kapcsolatban, ám hihetetlenül zavart az a gyanúsítás, hogy nem tud táncolni. Ez nagy szentségtörésnek tűnt számomra, sértésnek Mária emberségével szemben. Bűnténynek az ellen, ami őt a legkedvesebbé teszi, az Éva leányaiban közös, ellenállhatatlan édesség ellen. Mert mi rejlik a mondat mögött, ha nem az az állítás, hogy Máriának nem volt olyan teste, mint a többi nőnek, hogy az ő nőiessége úgymond testetlen, szertefoszló, ami nem tenné számára lehetővé, hogy a tánc gesztusaiban nyilvánuljon meg. Vajon nem tűnik káromkodásnak az a feltételezés, hogy Mária érzelmek nélküli, lendületszegény, emberi melegség nélküli teremtmény volna, aki folyton önmegtartóztatásokkal és bőtöléssel emészti magát, térden állva az elmélkedések fagyos tükrén, képtelenül azokra a belső vívódásokra, amelyek az ének és a ritmus testi mozdulataiban bontakoznak ki. Azt, hogy Mária értett a tánchoz, elárulja számunkra egy szó, amit szótárában találunk. Újongani. Az újongani ige latinul exaltare, ami annyit tesz, mint ide-oda ugrálni. Ezért, amikor felkiált, szívem újong, üdvözítő Istenemben, nem csak elárulja különleges zenei hozzáértését, de sejteti, hogy talán a Magnifikátot is táncolva énekelte. Kérdezhetné talán valaki, miért ragaszkodom ahhoz, hogy aláhúzzam Máriának ezt a művészi hajlamát. A válasz egyszerű. Az nem tudja elviselni a halált, aki nem képes elviselni a táncot. Azt állítani tehát, hogy Mária soha nem tud táncolni, annyit jelent, mint elvitatni tőle azt, ami a halálban és a táncban közös, a ziháló lélegzetet, a haldoklás kínját, a test fájdalmas vonaglását. Mindez kiüresíti a szűzanya szenvedésének üdvösségszerző értékét és a fájdalmas anyatitkát a szívébe döfött héttör ellenére, látványossággá fokozná le, amit Isten funkcionális rendezői megfontolásokból engedett csak meg. Szemtelen partner lenne így Máriából a másik mellett, aki szintén ért a tánchoz, akit viszont Izajás nevez úgy, hogy a fájdalmak férfiúja, aki jól ismeri a szenvedést. Ez az állítás kiűzné Máriát a nagypéntek jelenetéből, amelyben pedig ő a Jézus melletti főszereplő, az emberi megváltás éppen végső szavához érkező drámájában. Szűz Mária, aki nőként jól ismered a táncot, de aki nőként jól ismered a szenvedést is, aki már a kereszt alatt arra törekedtél, hogy átírd az ünnep ritmusára fiat szenvedését, segíts megértenünk, hogy a fájdalom nem az ember utolsó lépése. Csak az elkerülhetetlen előcsarnok, amelyen áthaladva az ember leteszi csomagjait. Nem lehet úgy táncolni, ha kezünkben a ruhatárunk. Nem merjük tőled sem az érzéstelenítés ajándékát, sem a keserűség adója aluli mentességet kérni. Csak azért könyörgünk hozzád, hogy a megpróbáltatás pillanatában őrizd meg bennünket a reményvesztettek sírásától. Szűz Mária, aki mint nő jól ismered a táncot, azért fohászkodunk, hogy állj mellettünk testi halálunk óráján, mert tudjuk, hogy te valóban megtapasztaltad, mi a halál. Nem annyira a sajátodat, azt rövid ideig élted át csupán, mert alig néhány pillanatra kerítette hatalmába tagjaidat az utolsó, ég felé mutató könnyed lendület előtt. Sokkal inkább fiad abszurd és erőszakos halálát érezted át. Kérünk téged, újítsd meg számunkra utolsó percünkben gyöngétségedet, amelyen Jézus felé fordultál, amikor déltől délután 3 óráig nagy sötétség támadt az egész földön. Azokban a sötét órákban, amelyeket csak az elítélt halál sikolya zavart meg, talán anyai panaszaidat táncoltad el a kereszt körül, fohászkodva, hogy visszatérjen a nap. Akkor hát teljes napfogyatkozás, asszonya, ismételd meg a táncodat fiaid keresztjei körül. Ha ott vagy, a fény nem fog sokáig késni ragyogásával, és akkor a legtragikusabb akasztófa is kivirágzik, mint tavasszal a fák. Szűz Mária, aki mint nő jól ismered a táncot, add, hogy megértsük, az ünnep az ember végső hivatása. Növeld bennünk a bátorság forrásait, kettőzd meg szeretett tartalékainkat, tápláld reményünk lámpásait, és add, hogy a napjainkat kísérő gyakori boldogság hiányunk idején ne szűnjünk meg hittel várni azt, aki eljön végre a jajszót táncra és a zsákruhát ünnepi öltözékké változtatni.
Thank you.
Kedves hallgatóink, Don Toninho Bello, korunk asszonya, Mária című művének 11. részét hallották. Felolvasta Baranyi Péter színművész. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette.
Szentek, szent életű emberek.
Szent Balázs püspök és vértanú 316 táján halt meg. Nevének megfelelően neve Blasius Basilius királyt jelent, igazi királyi lélek volt. Életét az irgalmasság testi és lelki cselekedeteinek vége hosszát nem érő sorával szőtte át, halálát pedig a vértanúság bátor hitvallásával pecsételte meg. Nem csoda, hogy a legenda mindjárt halála után szőni kezdte körötte aranyszálait. Bizonyos, hogy a harmadik század második felében élt, és a negyedik század elején szenvedett vértanú halált. Szülővárosában, az örményországi Szebasztéban eredetileg orvosi gyakorlatot folytatott. Mivel azonban igen jámbor életet élt, és a testi bajok gyógyítása mellett nagy gondot fordított a lelkisebek behegesztésére is, keresztény polgártársai őt a legközelebbi püspökválasztás alkalmával egy szívvel lélekkel lelkük pásztorává választották. Balázs meghajolt a nép akarat előtt, és azon túl egészen a lelkek gondozására adta magát. Erre nagy szükség is volt, mert keleten még mindig erősen dühöngött a keresztény üldözés. Nagy Konstantin császár uralkodó társa, Licinius ugyanis önkényesen túltette magát a 313 elején kiadott milánói türelmi rendeleten, és folytatta az üldözést. Az üldözés 316-ban Szebasztéba is elhatott, és természetesen elsősorban a nyáj pásztorát vette célba. Balázs híveinek unszolására egyidőre kitért az üldözők dühe elől. A város közelében egy nagy sziklaüregben vonta meg magát, melyet a környék vadja is búvóhelynek használtak. A bujdosók hamarosan meleg barátságot kötöttek egymással, a szentpüspök bekötözte, gyógyítgatta a vadállatok sebeit, s ezek viszont kedvében jártak neki. De az idillikus együttlét nem tartott sokáig. Agrikolának, Szebaszte pogány prefektusának a keresztény vértanúk kínzása véget új vadállatokra volt szüksége. Kiküldötte tehát szolgáit, akik ráakadtak Balázs barlangjára. Mivel azonban a vadállatok testőrök módjára valósággal közre fogták a szentet, semmit sem mertek ellene kezdeni, hanem visszamentek a városba, és jelentették a dolgot Agrikolának. Agrikola erre fegyveres katonákat küldött ki, és bírói szék elé idézte Balást. A szentpüspök készségesen engedelmeskedett a hatósági idézésnek, és a katonák kíséretében a városba indult. Útja valóságos diadalmenetté alakult, amerre elhaladt, hívei mindenütt eléje vitték betegeiket, és ő egyszerű keresztvetéssel meggyógyította őket. Egyebek közt ekkor gyógyította meg a halszálkától fulladozó gyermeket is. Agrikola, amikor a szent férfiú bírói szék elé ért, először nyáljassággal akart hatni rája. Üdvözlégy Balázs, mondotta, akit Agrikola és az istenek kegyelnek. Mire a szent így szólt, légy áldott jó Agrikola, de áldott csak akkor leszel, ha nem mondod isteneknek azokat, akik tulajdonképpen ördögök. Az imént még nyájas prefektust teljesen kihozta sodrából ez a bátor felelet, s mivel látta, hogy Balázs álhatatosságát nem tudja megtörni, lefejeztette. A legenda úgy tudja, hogy a szentpüspök közvetlenül halála előtt ígéretet kapott Istentől, hogy mindazok, akik testi vagy lelki bajaikban, főleg torokfájásban az ő közben járását kérik, biztos meghallgatást remélhetnek. Szent Balázs segítségül hívása különböző testi bajokban, főleg pedig torokfájásban nagyon régi időkre nyúlik vissza. A pap két András kereszt módjára összeillesztett gyertyát tart a hívők álla alá, e szavak kíséretében Szent Balázs püspök és vértanú közben járására, szabadítson meg téged a torokbajtól és minden más bajtól a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. A 14. század közepén dühöngött, rettenetes fekete halál nagy mértékben hozzájárult Szent Balázs tiszteletének általánossá tételéhez. Ez a szörnyű betegség ugyanis legtöbbször torokfájással és fulladási rohamokkal kezdődött. Valószínűleg innét kezdve számítják Szent Balást a 14 segítő szent közé. Már többször tettünk említést a 14 segítő szentről. Kik is voltak ezek? Sorolom a nevüket: Ákos, Balázs, Borbála, Cirjék, Dénes, Egyed, Erasmus, Euszták, György, Katalin, Margit, Kristóf, Pantaleon és Vitus. Németországban nem csak az orvosok, hanem a muzsikusok és szélmalmosok is pártfogójukként tisztelik. Mit is kérjünk Szent Balázs püspök és vértanú ünnepén, amikor ma a templomokban égő gyertyával áldást adnak a hívekre külön-külön? Kérjük földéletünkhöz az egészséget, de ez önmagában nem elég, kérjük hozzá lelki békét, örök életünk számára pedig kérjük a véget nem érő boldogságot, amit Isten azoknak ad, akik őt szeretik. Végül megismétlem a Balázs áldásnak a szavait, kérve mindenkire Isten áldását, azt a kegyelmet, hogy a torokbajtól és minden más bajtól, főleg a bűntől, őrizzen meg minket. Szent Balázs püspök és vértanú közben járására, szabadítson meg téged a torokbajtól és minden más bajtól a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Thank you.
Kedves hallgatóink!